Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Gödöllőn tartották a Focolare mozgalom találkozóját, a Máriapolit. Egy a test és egy a lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól. Az idei nagyszabású Máriapolit, a Focolare mozgalom éves találkozóját ezúttal a Gödöllői Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen rendezték meg, július 9-e és 13-a között, ahová az egész országból érkeztek résztvevők. Különös technikai újdonság volt, hogy a Máriapoli.hu honlap segítségével már hónapok óta együtt készültek a szervezők és résztvevők, valamint a rendezvény közben is folyamatosan lehetőség nyílt a programok, helyszínek, csoportok felől tájékozódni. Számos választható program, tematikus fórum, sportolási lehetőség, teaház, filmklub és táncház adott lehetőséget a találkozásra és kapcsolódásra. Augusztus 20-án újra szélesre tárja kapuit a pécsi püspökség. A Pécsi Egyházmegye családi fesztiválja, a Kovász egésznapos rendezvényére nagy szeretettel hívják és várják a fiatalokat, gyermekeket, időseket, családosokat, de egyedülállókat egyaránt. A Kovász fesztivált 2022-ben Felföldi László pécsi megyés püspök hívta életre, azzal a szándékkal, hogy ahogy kovásztól meg kell a kenyér, úgy kelljen meg, növekedjen és gazdagodjon Jézus Krisztus szeretetében az egyházmegye egyházközségeinek közössége. A fesztivál színes programokkal, tárlatvezetésekkel, koncertekkel és kézműves foglalkozásokkal várja a családok minden tagját Pécs történelmi belvárosának szívében, a pécsi püspökség helyszínein, a Rózsakerttől a püspöki palotáig. Visszatért a földre Kapu Tibor, a magyar kutató űrhajóst és társait szállító SpaceX kapszula kedden Kalifornia partjainál rendben landolt. Miután hajóra emelték a járművet, a 4 fős legénység elhagyta az űrkapszulát. Az űrhajósokat Houstonba vitték, ahol regenerációs programban vesznek részt. Ipari parkként képzeli el a Dunai Vasmű területének jövőjét a kormányzat. A Dunai Vasmű területén a hozzátartozó kikötő, az infrastruktúra és a vasutak is állami tulajdonban lesznek. Az üzem épületeire pályázatot írtak ki. Vádemelést javasol a rendőrség a Momentum híd foglalása ügyében. A BRFK közleménye szerint a csoportosan elkövetett közérdekű üzem működése megzavarásának kísérlete gyanújával indított nyomozásban 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként. Kisebb szívműtéte volt a nemzetgazdasági miniszternek. Nagy Mártonnál egy vele született rendellenesség miatt végezték el a beavatkozást a Városmajori Szívklinikán. A mai napon kezdődik a nyári szezonális ellenőrzés. A Nébih szakemberei a többi között lovastáborokat, fröccsteraszokat, valamint a grillezésre szánt húsok előállítóit és a helyi termelői piacokat is vizsgálják. Az egyik legszigorúbb szankciós csomagját készül bevezetni Oroszországgal szemben az Európai Unió, jelentette ki a közösség külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Kaja Kallas szerint a külügyek tanácsa már közel állt a 18. szankciós csomag elfogadásához, amelyre várhatóan a mai napon kerül sor. Az amerikai elnök vámtarifákkal kapcsolatos ultimátuma, valamint az Ukrajnának ígért új fegyverszállítmányok csak a háború meghosszabbítására fogják ösztönözni Kijevet, jelentette ki az orosz elnöki szóvivő. Dmitrij Peszkov közölte, a kijelentések értelmezéséhez időre van szükségük, és ha szükségesnek ítélik, Vlagyimir Putyin elnök reagál majd rájuk. A szlovák miniszterelnök szerint az ország gázellátásának biztosítására megoldást jelenthetne, ha 2034-ig mentességet kapna az orosz gáz 2028-tól tervezett uniós import tilalma alól. Robert Fico ezért kérte az Európai Unió 18. szankciós csomagjáról szóló szavazás elhalasztását. Végül az időjárásról. Az ország északkeleti felén kétharmadán szakadozik, csökken a felhőzet. Így arrafelé a fátyol és gomoly felhők mellett több órára kisüt a nap. A délnyugati déli ország részben a nap nagy részében felhős borult marad az ég. Arrafelé többfelé várható eső és zápor. A maximum hőmérséklet ma 24 és 29 fok között alakul. Az Alföldön tartósabban mérhetünk melegebbet is. A csapadékosabb tájakon néhány fokkal hűvösebb marad az idő. Estére 17 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották.
If blood will flow when flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun, tomorrow's rain will wash the stains away, but something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument that nothing comes from violence and nothing ever could. For all those born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. Rain will fall like tears from a star, like tears from a star. On and on the rain will say how fragile we are, how fragile we are. Blood will flow when flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away, but something in our minds will always stay. On and on the rain will fall like tears from a star, like tears from a star. On and on the rain will say how fragile we are, how fragile we are. Thank you.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, az adás készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai műsorunkban egy még ma is élő írónő könyvéről beszélgetünk, Urbán Mártával, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Mai könyvajánlónkban Láng Júlia, egy budai úrilány című könyvét fogadják nagy szeretettel. Sok szeretettel köszöntelek ismét itt a rádiónk mikrofonjánál. Egy újabb hét, egy újabb könyvajánlóval jelentkezünk most a hallgatóknak. Mivel készültél, milyen művet hoztál, és mi a különlegessége?
Láng Júliának az Egy budai úrilány című regényét hoztam, ami a Magvető kiadónál jelent meg 2002-ben. A legelején el kell mondani, hogy ki is az a Láng Júlia. Valószínűleg van, aki ismeri, főleg a tőlünk idősebbek, hiszen ő a Szabad Európa Rádiónak volt a riportere, amikor Párizsban éltek a 70-es évek végétől a 80-as évek elejéig. Egyébként ugye íróként, műfordítóként, újságíróként van jelen így a magyar közéletben. Több regénye is megjelent már teljesen más témában. Az ő munkásságát inkább az Afrikával kapcsolatos regényekről lehet így ismerni. Ez neki egy ilyen különc regénye az ő munkásságában. Mégsem különc, hiszen ez róla szól, ez az ő családjáról szól. Azt mondhatnánk, hogy ez egy életrajzi regény vagy memoár, de annál sokkal több, hiszen nem csak az ő szűk kis élettörténetéről szól, hanem a tágabb családról, ismerettségi körről, stb. Jogosan lehet azt mondani rá, hogy annak ellenére, hogy szintén nem egy vastag regény, egészen pontosan ilyen 250 oldal körül van, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez egy családregény monstrum, mint akár vannak olyan családregények, amik 4-5 kötetben megjelennek, hanem ez egy kis regény, de az ő családjának a 15 éves történetét dolgozza fel egy kis előzménnyel.
Mert hogy ő egy budai úrilány?
Igen.
Volt.
Így van. Ez már csak azért is igaz, mert én olvastam vele egy interjút, ami a regény megjelenése után készült, és megkérdezték tőle az újságírók, hogy ön egy budai úrilány? És azt mondta rá, hogy igen. Azért furcsa, mert a regény arról szól, hogy ő hogy akar lázadni, és hogy akar ebből kitörni. Hiszen ugye Láng Júlia 1942-ben született, a regénynek a történetét 45-ben kezdi, tehát mondjuk az ő 3 éves korától, tehát ugye a háború utolsó napjaival kezdődik a regény, és őt budai úrilányként nevelték. Egy olyan világban, amikor nagyon nehéz volt már, sőt, nem is volt dicséretes úrilányokat nevelni, és ez egy nagyon nehéz és nem veszélytelen időszak volt, hogy úrilány legyen. És miért is volt úrilány? Azért, mert az ő szülei és az ő nagymamája őt úrilánynak nevelték. Őt úgy nevelték, mint hogy őket nevelték annak idején. De ugye ez egy más kor volt. A 45 utáni időszakban azért jelen volt az emberek életében a félelem, a változás, az új rendszerek. Ahogy ugye haladunk előre a könyvben, lehet látni azt, hogy ő minél idősebb lesz, és minél inkább hatással lesz rá a jelen, tehát a jelen az az 50-es évek, annál inkább akar lázadni. A rendszer ellen is, a szülei ellen is, és az ő neveltetése ellen is. Például amíg a nagymamája őt el tudta vinni kislánykorába, akkor őt mondjuk rendszeresen elvitte a templomba, és ő erről ír, hogy neki az nem tetszett, hogy milyen sokáig tart, meg milyen korán kell felkelni. Viszont ugye ez egy keresztény középosztálybeli család életének abszolút a része volt. És ő a saját életüket, a saját tragédiájukat, a saját küzdelmeiket egy nagyon jó olvasmányos, sokszor humoros stílusban írja meg. Tehát lehet, hogy ez, amit ugye elmondtam eddig, egy nagyon negatív hangú, viszont nem az, mert Láng Júliának van egy nagyon jó írói stílusa, hiszen az ő élet egy nagyon izgalmas élet. Többször volt Afrikába huzamosabb ideig, nagyon sok kalandban részt vett. Ugye külföldön élt a családjával, Párizsban, Németországban, de nagyon sok mindent megtapasztalt, és ugye ő ezt a 90-es évek végén kezdte el írni. Tehát neki ez abszolút egy ilyen memoár visszaemlékezés jellegű regény. Tehát ez ugye azért fontos, mert hogy itt ugye az emlékeim sokszor már megszépítik, vagy pedig segítenek abban az azután átélt 20-30 évnek a tapasztalata, hogy ilyen könnyeden tudjon róla beszélni. Tehát ő például nem ismeri ebben a regényben azt, hogy tabu, mindenről ír, viszont nem megy át közönséges stílusba, de semmit nem akar elhallgatni. Nyilván, hogyha ezt a 60-as években írta volna, akkor biztos, hogy nem ilyen stílusban írta volna, mert akkor még annyira jelen lett volna az életében mindaz a tapasztalat, ami átszőtt ezt a 15 évet, és biztos, hogy nem ismert volna róla írni abban az időben. Nyilván a 90-es években, miután hazajött Afrikából, átgondolta az életét, leült, elkezdte írni, és azt olvastam róla, hogy ő saját maga is meglepődött azon, hogy mennyi mindenre emlékszik részletesen. Ugye az ő abszolút gyerekkorából, tehát most azt, hogy mire emlékszünk mondjuk az 5-6 éves korunkból, nem mindenki rendelkezik nagy mennyiségű információval az egész kicsi korából, de ő igen, hiszen egy nagyon nehéz időszak volt. Minden akkor történt az életében, ami hatással volt utána a további életére is, hiszen nagyon fiatalon meghalt az édesapja, részletesen leírja az ő halálát, és ugye ez hatással volt arra, hogy hogyan él tovább az ő családjuk. Ugye megmaradt így, hogy egy női társadalomban nőtt fel, hiszen az édesanyja és a nagymamája nevelték. És képzeljük el, hogy milyen volt az, hogy a háború után, ugye a háború előtt a nők nem nagyon dolgoztak, a háború után egy család férfi nélkül, családapa nélkül, családfő nélkül marad, és a két nőnek meg kell teremteni mindent a kislánynak, hogy a kislányt felneveljék, és egy úri lányt neveljenek belőle.
Ugye már elmondtad az egyik különlegességét, vagy hát számomra egy különlegesség az, hogy egy ma is élő írónőről van szó, 79 éves, ugye, ahogyan említetted is, és 90-es években visszaemlékezésként vetette ezeket a gondolatait papírra, és ugye említett, hogy egy nagyon jó stílusa van, mégis feltenném azt a kérdést, hogy miért érdemes a kezünkbe venni ezt a könyvet, miért érdemes az időnket rászánni, milyen is egy budai úrilány visszaemlékezése, vagyis pontosítom a kérdésemet, milyen ennek a budai úrilánynak a visszaemlékezése?
Ez egy valós sors, ami akár tömegek valós élménye is lehetne, de ugye ezt nem tudhatjuk, hiszen ez egy embernek a visszaemlékezése. Viszont szerintem azért jó ilyen könyveket olvasni, mert megismerhetjük alulnézetből ennek a történeti időszaknak a mindennapi életét, hogy egy egyszerű ember hogy élt. Ha mondjuk erről a korszakról szeretnénk olvasni politika történeti munkákat, akkor Magyarországon általában ugye a politikáról írnak. Ugye a politika történet van mindig előtérbe helyezve, és így az életmód és a mindennapok azért sokkal inkább háttérbe vannak szorítva, mint akár a nyugati történetírásban. Azért az elmúlt évek tendenciái próbálnak ez ellen így tenni, de nagyon sokszor még mindig azt látom, hogy az ilyen memoárok, az emlékiratok, de azok sokszor sokkal többet adnak az egyszerű kisemberek életéből, vagy a mindennapjaiból, mint az ilyen nagy volumenű történeti munkák, hiszen ez egy kislány szemszögén keresztül egy család mindennapjait, egy család megpróbáltatásait mutatja be úgy, hogy teljesen gyakorlati módon, tehát hogy ő mindenről ír, hogy ki hogy beszél. Hogy például, hogy beszélnek Rákosiról, amikor otthon sosem mondták ki Rákosi nevét, és hogy a nagybátyja Borzaskának hívta például, viszont mondták, hogy nehogy elmondja ezt az iskolába. És hogy sokszor ugye a felnőttek beszélgetéseit ő próbálta követni, és hát ugye ez végülis valahogy egy tipikusnak mondható dolog volt, hogy a gyerekek előtt azért akármiről nem beszéltek, hiszen ugye a gyerek miről nem beszél, arról, amit nem tud. Sokszor leírja azt, hogy mondjuk egy családi beszélgetés hogy nézett ki, miről beszéltek. És ő nagyon figyelt az ilyen elszólásokra, az ilyen felmondatokra, az ilyen felszavakra, és próbált abból egy ilyen képet kialakítani arról, hogy mi is történik most a világban. És így a családi beszélgetések mellett így a tényleg a mindennapi életnek az apró pici részleteivel is foglalkozik bele, hogy mit ettek, hogy ettek, mely napokon mit ettek, vagy akár például hosszasan elemzi azt, hogy a háború után ugye milyen drága volt a hús Budapesten, hiszen ugye vidékről vitték be, meg ugye a beszolgáltatás városnak lényegében az egyik célja az volt, hogy a budapesti lakosságot etessék. És ugye a háború után a lóhús volt a legolcsóbb. És akkor mondjuk milyen praktikát hallottak, hogy a lóhúst hogy kellene megfőzni. Például a nagymamája azt hallotta a piacon, hogy parafadugót kell belefőzni így a lóhúsba, és akkor sokkal hamarabb megpuhul. És akkor megírja azt, hogy a nagymamája meghallgatta az ilyen praktikákat, és ha valami racionális volt, vagy csökkenthet a kiadásaikat, jelen esetben ugye kevesebb gázt kell használni, akkor a nagymamája ezeket mindig kipróbálta. És akkor így bemutatja azt, hogy az ő családja olyan volt, hogy egy tipikus keresztény konzervatív polgári család, ami már így nevében is az, hogy polgári család, azért 1945 után nem egy hangsúlyozandó dolog volt, viszont valahol mégis látszik az, hogy egy értelmiségi család is mennyire fogékony az újdonságokra, és mennyire próbál életben maradni, mennyire próbálják így fenntartani, nyilván fenntarthatatlan az az életforma, amit korábban éltek, de mennyire próbálnak így valahol életben maradni, és mennyire próbálják azt a hagyományos értékrendet követni, ami ebben az időszakban már nem a társadalmi normának a része volt.
Kedves hallgatóink, folytatjuk könyvajánlónkat, melyben Láng Júlia, egy budai úrilány című művéről, Urbán Mártával, az Egri Főegyház megyei levéltár munkatársával beszélgetek. Egy származásról is szól, hiszen már ott van ugye a címében. Vajon mi az üzenete ezzel? Hiszen már azt is említetted, hogy oké, született valahova valamikor, próbálták nevelni úgy, édesanyja, nagymamája, ahogyan őket nevelték. Ő viszont ezt egy kicsit szűk ingnek érezte néha, akár mondjuk a vallás kapcsán is például, vagy a konvenciók kapcsán, akkor most hogyan is viszonyul ő ehhez a származáshoz?
Ez azért nehéz kérdés, mert hogyha kézbe vesszük a könyvet és elolvassuk, az az érzésünk támad, hogy ő lázad a származása iránt. Viszont valahol meg büszke rá. Mert az, hogy ő ma az, aki, az az ő származásának és az ő neveltetésének köszönhető. Hiszen őt egy értelmiségi lánynak nevelték, hiszen ugye műfordító, újságíró, író lett. És ugye ez a polgári családban ez nem volt meglepő. Viszont ő ugye fiatal korában, tinédzser korában a az úri lányság ellen lázadt, de valahol már mégis ennek köszönheti azt, amit később elért élete során. Hát, hogy most már ugye megnézzük, amit ugye mondtam is, hogy ő hol tevékenykedett élete során, ehhez ugye mind az kellett, hogy ő egy tanult értelmiségi ember legyen, de akinek legyenek lehetősége. És nyilván csak akkor van lehetősége, hogyha ő tanul, hiszen az, hogy ő most kimenjen Franciaországba, ugye annak az volt az előfeltétele, hogy beszéljen franciául. És azért a 40-es évek végén, 50-es évek elején kik tanultak nyelveket? Nyilván a magasabban kvalifikált családok gyerekei. És azért mondom azt, hogy valahol ugye lázadt ellene, de mégis ennek köszönheti azt, ami ő, és valahol próbálja kritizálni ezt az ő neveltetését, meg ezt az egész ilyen úrilányságot, máshol meg mégis megjelennek, hogy azok a gondolatok, hogy ezt ugye hogy csinálták máskor, meg hogy csinálták régen, és ezek mind segítettek abban, hogy ők túlélték, és úgy tudtak élni, ahogy. Nyilván itt ugye a tabuk nagyon sokszor megjelennek, hogy mit mondhat el másoknak, miről beszélgethet a barátnőivel, mit mondhat el az iskolában, nagyon kellett neki arra vigyázni, hogy mit mond, meg hogy milyen családtagok kerültek így elő, hiszen például többször írja azt, hogy volt olyan nagybácsi, akiről nem volt szabad beszélni, volt olyan nagynéni, aki furcsa módon öngyilkos lett, aztán volt olyan rokon, akit aranyrejtegetésért bebörtönöztek, nyilván volt olyan rokon, aki az AVH majd a, vagy korábban ugye az ÁVU által néhány hétre vagy hónapra fogságba került, viszont ez egy nagyon összetett család volt, olyan értelemben, hogy voltak itt a úgymond hithű kommunisták, de aztán volt olyan hithű kommunista nagybátyja, aki mondjuk megváltozott és kommunista ellenes lett. És az ilyen apró ilyen családi beszélgetésekből és az nyaralásokból, vagy az, hogy ki jött éppen vendégségbe hozzájuk, nagyon sok mindent megtudhatunk, hogy milyenek ezek a családtagok. Mert például ilyen apróságokról is ír, hogy kinek mikor milyen terítékkel terítettek, vagy ha ez vagy az az ember jött, akkor mit főztek, vagy hogy főztek. Mert ugye ők úgy éltek, mint ahogy a budai polgárok éltek a két világháború között, ugye megvolt a mondjuk a heti rend, hogy ki mikor mit eszik. Ugye a hétköznap ugye kevesebb húst ettek, nyilván vasárnap volt az, hogy mondjuk rántott húst készítettek, és hogy milyen fontos szerepe van annak, hogy mikor kinek mit adnak például enni. És nyilván ez egy háború utáni időszakban, amikor nem az volt, hogy azt veszünk a boltban, amit szeretnénk, hanem azt, ami van, és hogy ki milyen jegyet kap, és ki hogy próbálja valamilyen úton, módon kijátszva a rendszert is, de mégis több ennivalóhoz hozzájutni, az ugye mind attól is függ, hogy ők mennyire voltak ilyen túlélő típusok. Hiszen ugye az ő generációjukat, az ő társadalmi rétegüket ugye nagyon megedzette a háború. Ugye ő nem emlékszik rá, hiszen 42-ben született, de az édesanyjának is, meg ugye akkor még az édesapja is élt. A második világháború borzalmai, ami ugye a magyarországi hadszíntéren ugye átment, az mind az életének a része volt. És ugye ők akkor megtanultak küzdeni és túlélni, és utána az 50-es, 60-es években ez mind segítette őket, hogy lehet, hogy családfő nélküli a család, de mégis nekik túl kell élni, tehát ne adják fel. Tehát ez valahol a küzdelemről is szól. És nyilván egy kislány ezt máshogy látta, egy tinédzser ezt máshogy látta. Ugye sokszor úgy közelítette meg ezt a dolgot, hogy miért nem így, miért nem úgy, miért nem úgy csináljuk, ahogy mások. És nehéz volt neki elfogadni azt, hogy neki megmondták, hogy mit kellene csinálni. De ugye majd látjuk majd láthatjuk a regénybe, hogy az ennek is voltak botlásai, azoknak következményei is lettek, és ez valahol az úri lánysággal ellentétes, de ugye, ahogy mondtam is többször, hogy lázadt az úri lányság ellen, valahol ez az ő ilyen lázadó életének a része, és nagyon sokszor megfogalmaz olyan kritikát, ami lehet, hogy 16-17, akár 18 éves lánynak a szájából is nagyon furcsán hangzik, pedig nagyon fontos dolgokat mond ki, akár így a szülőkkel kapcsolatban is, meg a szülők elvesztésével kapcsolatban is. Mert ugye neki az édesapja fiatal korában meghalt, tehát egész kis korában, de aztán az édesanyja sem élt neki olyan sokáig. És valahol ugye ő árva maradt, és megfogalmazta azt, hogy amikor ugye ők éltek, akkor nem úgy tekintett rájuk, mint amikor már nem. És például nagyon részletesen leírja az ő halálukat, hiszen meg az ő temetésüket, mert ez nagyon fontos részét képezte az ő életének, és valahol ezzel is próbálja magyarázni az ő botlásait, hogy már ők nem voltak vele.
süteménykészítésnek az a legjobb része, amikor az ember elmondja a receptet, és akkor elkövetkezik az a pillanat, hogy megkóstoljuk. De most egy könyvajánlónál szerintem, ha hasonlatot kell hozzak, akkor az a legjobb része egy könyvajánlónak, amikor fogod a könyvet, és kinyitod, és beleolvasol, és azt hiszem, hogy ez hozza meg a legjobban a kedvet azért, hogy megkóstoljuk ezt az adott könyvet. És most a beszélgetésünk vége felé egy ilyen pillanat fog következni. Melyik részletet, vagy milyen részletet választottál ebből a Láng Júlia könyvből?
Ugye említetted azt, hogy ugye miért fontos ilyen könyveket olvasni. Ugye mondtam, hogy 45 és 60 közötti időszakot töleli át itt lényegében a cselekmény, ami ugye azért fontos, hiszen itt volt egy 56-os forradalmunk. És az 56-os forradalom és szabadságharcról rengeteget írtak már, viszont nagyon ritkán szoktunk így foglalkozni azzal, hogy mondjuk egy nő hogy élte ezt meg. És mondjuk hogy élte meg ezt egy budai nő, és hozzátartozik az igazsághoz, hogy Júlia 56-ban 14 éves volt. Ő ugye szeretett volna menni harcolni, de nyilván nem engedték. Tehát ő egy pincében élt át a forradalom mindennapjait, és például arról is ír, hogy milyen volt itt a pincében az 56-os forradalmat átélni. Talán ebből idéznék egy rövid részletet. Amikor a viszonylag közeli téren, a forradalom budai gócpontjában felerősödtek a harcok, Jóska bácsi körbejárta a házat, javasolva, hogy vonuljunk fedezékbe. Minden család elfoglalhatja a saját fáskamráját, ő a raktárnak használt közös pincét is a lakók rendelkezésére bocsátja. Debben kuksolt akkor már napok óta a balog fiú, de senki sem akart betársulni hozzá, inkább a másik pincébe, a fáskamrák soraiba telepettünk le. Végül is csak néhány óra, ám bár talán több napon át néhány órára, erre már nem emlékszem, de az is fölösleges aggálynak bizonyult. A ház nem kapott belövést, aminek egyébként nem is volt nagy valószínűsége. A fáspincében jó szag volt. Enyhén dohos, de a lehámló és száradó fakéreg, a forgács, a fűrészpor illata kárpótolt bennünket a levegőért. De ez a rosszul világított földes talajú pincehelyi, elalakú folyosójának kanyarulatában a favágásra használt hatalmas tönkkel, de előző télen apám novemberi halála után magányom, gyászom, elkeseredésem és túlélésem meghitt színhelyévé lett. Nővéremmel felváltva végeztük a favágást és a fahordást, felnőtté élelő munkáját. Szerettem ide lejönni, a fürdőszobán kívül ez volt az egyetlen hely a házban, ahol egyedül lehettem. Míg anyám fönn a lakásban a sárga cserépkája előtt nézte könnyezve a tüzet, lenne a fáspince férfias magányában, baltával fát hasogatva választottam le magamat apám emlékéről. Szerintem ez a rész azért fontos, mert itt valahol ugye megláthatjuk azt, hogy viszonyultak egymáshoz az emberek ebben az időszakban, hogy lehet, hogy félni kellett, menekülni kellett, de ha valaki valakivel nem volt jóba, még egy ilyen nehéz helyzetben is azért távolságot tartott. Viszont itt a cselekmények mögött megjelenik az, ami a regény nagy részében sok helyen szintén megjelenik, hogy van egy esemény, viszont mellette a szerzőnk megírja azt, hogy miért fontos neki az a helyszín, mit társít hozzá, milyen emlékek fűzik hozzá, és valahol ezt szerintem egy nagyon jó módszerrel építette így fel, hogy van egy cselekmény, amin végigmegy, viszont mindig az előzmények, az emlékek is megjelennek ebben, és tényleg annyira kicsi, apró részletekkel is foglalkozik, hogy pont ezt teszi azzá ezt a könyvet, ami, hogy nem egy egyszerű cselekmény elmesélés, hanem az apró részleteknek köszönhetően mégis nagyon érdekes és nagyon színes, és stílusában és nyelvezetileg is egy nagyon szépen kidolgozott mű, és nyelvesztétikailag is szerintem nagyon szépen ki van dolgozva, fel van építve.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban könyvajánlóval vártuk Önöket, Láng Júlia, egy budai úrilány című művét, Urbán Márta, az Egri Főegyházmegyei Levéltár munkatársa mutatta be. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! A Gödöllői Kántorátus 2012-ben készült felvételén hallhatták előző adásunkban keresztelő Szent János születésének második vesperását a himnuszt követő verzikulusig. Ma a befejező szakaszt fogom önöknek bemutatni. A verzikulus, pár versecske, a himnusztól vezet át minket a kantikumig, vesperásról lévén szó, Mária hála énekéhez, vagyis a Magnifikáthoz. A hozzá kapcsolódó antifóna az evangéliumot, Jézus Urunkat idézi. A gyermek, ki nékünk született, prófétánál is több, mert ő az, kiről az üdvözítő mondta, asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb keresztelő Jánosnál. Máténál ezt olvassuk ugyanis kicsit bővebben, a 7. rész 7. versétől a 15. versig. Amikor azok elindultak, Jézus beszélni kezdett a sokaságnak Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába? Szélingattan átszállat látni? Ugyan miért mentetek ki? Finom ruhába öltözött embert látni? Hiszen akik finom ruhákat viselnek, azok a királyok palotáiban vannak. Ugyan miért mentetek ki? Prófétát látni? Bizony mondom nektek, még prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről megvan írva, íme én elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. Bizony mondom nektek, az asszonytól születettek között nincs nagyobb keresztelő Jánosnál. De aki a legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála. Keresztelő János napjaitól mostanáig a mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosok igyekeznek hatalmukba keríteni. Mert valamennyi próféta és a törvény is Jánosig prófétált. És ha el akarjátok fogadni, ő maga Illés, akinek el kellett jönnie, akinek van füle, hallja. A latin nyelvű Magnifikát előadásában két érdekességet figyelhetnek meg hallgatóim. A páratlan versek egy szólamú zsoltár recitációval szólalnak meg, a páros versek azonban négy szólamban. Ezzel sok évszázados hagyományt elevenít fel a kórus. A váltakozó éneklést, amelyet alternatívnak hívunk. A négy szólamú letétek szerzője Ludovico Viadana. Az egyszerű akkordokban megszólaltatott recitálásnak már évszázados hagyománya volt Viadana idejében is, hiszen már a kora reneszánszból maradtak ránk dokumentumai. E gyakorlatnak az elnevezése falso bordone. Viadana azonban különösen érdekes mind a zenetörténet, mind az egyházzene szempontjából. 1560 körül született, és 1627-ben halt meg. A mantovai dóm karmestere volt. Élete és munkássága tehát átívelte a 16.-17. század fordulóját, éppen azt a korszakot, amely a zenetörténet talán legnagyobb stílusváltását hozta el. és ebben az egyházzenének és viadanának igen nagy szerepe volt. A barokk stílus születésében oly fontos szerepet játszó egyik új műfajnak, a koncertónak megteremtésében az elsők között jeleskedett. Nem is aprózta el, rögtön 100 egyházi koncertót komponált a következő címmel, Cento Concerti Ecclesiastici. Az egymással felelgető, máskor együtt megszólaló énekes és hangszeres szólamok, a folyamatos akkordikus kíséret a basszó continuo ölelésében szólalnak meg. De viadana az akkordikus recitáláshoz, tehát a régebbi kor művészetéhez is szolgált anyaggal. Két kötetnyi falszó bordónit komponált. Következik a Magnifikát antifónával.
Thank you.
könyörgést követő Benedikámus felelete ismét több szólamú. Zenéjével éppen egy évszázadot ugrunk vissza, Viadana friss korabarok muzsikájához képest. A rövid, egyszerű polifonikus imitációs tétel szerzője, Georg Rau ugyanis 1488-ban született, és 1548-ban halt meg. Vagyis kompozíciója az érett reneszánsz stílust képviseli. Luther egyik első követőjeként azonban elsősorban nem zeneszerzőt, hanem azt a nyomdászt tisztelhetjük benne, aki szorgalmasan adta közre a protestáns egyházzenét tartalmazó nagy gyűjteményeit. Azonban nem csak német, hanem latin nyelvű kompozíciókat is közreadott, méghozzá legkitűnőbb zeneszerző kortársai tollából. Hallgassuk a könyörgést és a Benedikámus dominót, amelyben a négy szólamú szakasz magában foglalja a Gregorián dallamot is.
Az Úr legyen veletek, és a
Salve Regina, a Mária Antifóna gyönyörű négy szólamú motetta formájában hangzik el, benne már a késő reneszánsz hangja szólal meg. Szerzője Costanzo Porta, akit már kortársai is igen nagyra becsültek. 1529 körül született, és 1601-ben halt meg, nem kisebb mestere volt, mint a németalföldi Adrián Villaert, akiben a velencei iskola megalapítóját és a több kórusos technika nagymesterét tiszteljük. Villaert a németalföldi ellenpontozó művészetet importálta Itáliába, amelyen Porta is pallérozódott. Többször említettem ma a falszó bordóna technikát a recitálásban, váltakozó éneklésben. Porta falszó bordónia bonyolultabb, polifónikusabb, mint Viadanáé, vagy az előző adásban hallott tételeké. Itt gödöllön a mindennapi liturgikus gyakorlatban Porta díszesebb, ünnepélyesebb falszó bordone tételeit is énekeljük. A keddi vesperásokban, rendszerint az első és harmadik zsoltár páratlan verseiben, az egyszerű homofón akkordokkal énekelt zsoltározása szokásos. Az ötödik zsoltár páratlan verseit énekeljük Porta díszesebb falszó bordóniával. Természetesen a Szent Misében, az introitusban és a kommunióban is van helye ezeknek a tételeknek vasárnapi énekes szolgálatunkban. Következik a Salve Regina és a vesperás befejezése. Ezzel búcsúzom, Isten áldjon Önöket!
Fidelium anime defunctorum per misericordiam Dei requiescant in pace.
Amen. et cum fratibus nostris absentibus. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklós